Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyúadásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
Kovács Mihály neve mindenki számára ismerős, és igazából senki nem ismeri. Egy újra felfedezett és egykor elfeledett Jászkun huszár. Majdnem azt kell, hogy mondjam, jó 100 évvel ezelőtt fedeztük fel, hogy a 18. század végén volt egy huszár ezredes, aki nagyon-nagyon kalandos életet élt, az amerikai függetlenségi háború hősi halottja.
Kovács Mihály Karcagon született 1724 körül. Katonai karrierje fiatalon 1740-ben közhuszárként kezdődött a Habsburg Birodalom Hávor huszárezredében. Élete néhány rövidebb megszakítással katonai szolgálatban telt, három állam hadseregében, 1779 májusáig. Amikor, amint imént Végső István történésztől hallottuk, az észak-amerikai függetlenségi háborúban halt hősi halált. Ki volt Kovács Mihály ezredes, ez a félig ismeretlen, félig ismerős katona? Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Karcagon született, sok mindent tudunk, de nem tudunk eleget Kovács Mihályról. Nem a hagyományos módon építi fel a katonai karrierjét, tehát nem a Habsburg Birodalomban, hanem a Habsburg Birodalom egyik ellenségénél, vagy ellenfelénél, Poroszországnál.
Még a pontos születési dátumát se tudjuk.
Végső István, történész, levéltáros.
Ez az 1724, ez az egyik katonai iratból, amit ő bemondott. Nincsenek meg az anyakönyviratai Karcagnak. Ő református vallású volt. Nagyon fiatalon lép be a Hávor féle huszárezredbe, 1740-ben. Ez egy magyar ezred volt, a Habsburg Birodalomban. Ebből az ezredből lép át aztán, ugye tudjuk, hogy volt egy redemció a Jászkunságban. Ez az önmegváltás, amikor önkormányzatiságot kap a Jászkunság, de cserébe állandóan ezredet kell fenntartani. És ebbe a Jászkun ezredbe lép be Kovács Mihály is, és az örökösödési háborúban még a Habsburgok mellett harcol, de aztán később valóban Poroszországba távozik. Poroszország egyébként angol szövetségben van, a Habsburgok ellen kezd el harcolni. Kovács Mihály egészen sikeres, most azt mondanánk partizán hadműveletekhez szokott ilyen szabad csapatot vezet gyakorlatilag, róla is nevezik el ezt az egységet, a poroszok, de ezt nagyon gyorsan megunja, valószínűleg nem is érzi azt, hogy ez olyan nagyon huszáros lenne, hogy neki is harcolnia kell, meg kell támadnia az ellenséget, amikor éppen pihenő van. Nem tetszett neki valószínűleg ez az egész dolog, és vissza akar térni a Habsburg Birodalom területén. Azonnal is tartóztatják természetesen. Kimagyarázza, hogy ott megzsarolták, hogy ott elfogták, ő hadifogságba esett, és nem volt mit tennie, frontharcot nem végzett. Tehát végül is elengedik egy idő után, ekkor meg is házasodik, Sáros vármegye Alispánjának a lányát, Szényei Franciskát vett el. Ez egy nagyon rövid életű házasság. Egy gyermek születik, de ő is 3 éves korában elhunyt, nagyon gyorsan elhidegül a házaspár, és Kovács Mihály Szászországba költözik, és ott kezd el a lengyel emigrációval kapcsolatba kerülni.
De még mielőtt költözne és kapcsolatba kerülne, az 1760-as évek végén vagyunk, nézzük meg ezt az idáig eltelt időszakot. Mi indítja arra ezt a Habsburg hadseregben szolgálatot teljesítő katonát, hogy elhagyja a Habsburg hadsereget és porosz szolgálatba álljon? Van valami fajta dokumentum erre? Vagy a történelmi helyzet valamiféleképpen a kutató számára ad támpontokat?
Igazán kalandvágyó ember lehetett. Látható, hogy egy igen megosztó figura, tehát ő nem nagyon találja a helyét szerintem. Pont azért, mert hogyha valaki ilyen jászkunsági területen születik, azért annyira a Habsburgokat nem kedveli. Tehát ő nagyon szívesen ment át szerintem, és ez egyébként ez nem volt egy kivételes dolog, azért ez nagyon sűrűn előfordult ebben a korszakban, hogy azért a huszárok jönnek, mennek, itt szolgálnak, ott szolgálnak. Én azt gondolom, hogy neki volt egy olyan lelkisége, hogy ő szívesen harcolt a katolikus Habsburgok ellen.
Az 1760-as évek vége, porosz szolgálatba áll.
Egyre kevesebb az információnk a 70-es évek elején vele kapcsolatban. Valószínűleg keresi is a helyét, neki ott is marad a vagyona egyébként porosz területen. Özvegyének onnan kell majd visszahozni a vagyonát. Kovács Mihály elkezdett képíteni magának egy egzisztenciát, ami nem feltétlenül a hadsereggel kapcsolatos. Elkezd mezőgazdasággal foglalkozni, próbálja megvetni a lábát, de hát ez egy végzetes dolog, hogy összefut úgymond a lengyel emigrációval, és még végzetesebb, hogy az 1770-es évek közepétől egyre több információt kapnak a korabeli újságokban az európaiak arról, hogy az amerikai kontinensen vannak államok, amik el akarnak szakadni a brit koronától. A Bécsi Diárium, a Pressburger Zeitung újságok, ezek heti szinten közvetítenek. Konkrét hadi jelentések is jönnek egy idő után azzal kapcsolatban, hogy 1776-ot követően George Washington milyen hadműveleteket hajt végre, tehát igazi haditudósítások érkeznek be, de akár holland, meg francia lapokból is. És Kovács Mihály így értesül arról például, hogy Benjamin Franklin, aki az Egyesült Államok egyik alapítóatja, magának a függetlenségi nyilatkozatnak is ugye a szerzője, amely gyakorlatilag az amerikai alkotmány. És 1776-tól kezdve nyilvánvalóvá válik szerintem Kovács Mihálynak, hogy neki valami keresnivalója lesz itt, és mert tudja, hogy Benjamin Franklin ugye Franciaországban diplomataként keresi a szövetségeseit Európában, és gyakorlatilag egyfajta katonai toborzást is végez, és ezért Kovács Mihály Benjamin Franklinnek 1777. januárjában ír egy latin nyelvű levelet, leírja, hogy nem beszél se angolul, se franciául, latinul és németül tud kommunikálni, úgyhogy ne haragudjon meg rá.
Részletek Kovács Mihálynak a franciaországi Bordóban 1777. január 13-án az amerikai függetlenségi háború egyik vezetőjéhez, Benjamin Franklinhez írott leveléből. Milyen tisztelt uram! Szabad születésű és magyar nemzetiségű vagyok. Külföldi országokban, legfőképpen Poroszországban nevelkedtem. A katonaság legalsó fokától őrnagyi rangig emelkedtem. Ez nem a szerencsének vagy a kegynek köszönhető, sokkal inkább a hadierénynek és a leglelkiismeretesebb fegyelemnek. Megtanultam mindazt, ami az újoncok kiképzéséhez szükséges, járatos vagyok a katonai alakzatok és a hadmozdulatok irányításában is. Semmit sem kívánok olyan lángolóan, mint oda elindulni, ahová engem a hadi szükség szólít, azért, hogy ott nagyságodnak és az egész nagyra becsült kongresszusnak örök engedelmességben éljek és halljak. Fabrici Kovács Mihály.
1777. januárban írja ezt a levelet. George Washington elé is terjesztik ezt, hiszen ő ugye a kontinentális hadseregnek a parancsnoka is. Ő neki örökké gyanús maradt Kovács Mihály. Szemben a lengyel ezredessel, Pulaszkival, aki viszont egyértelműen Washington kegyeibe kerül rögtön. Pulaszki viszont folyamatosan ajánlgatja Kovácsot Washingtonnak, hogy higgye el, hogy ez egy rendes katona. Lehet, hogy rossz a híre, hogy itt szolgált, ott szolgált, poroszoknál is szolgált, hadborúoknál is szolgált, hogy egy kicsit olyan gyanús, meg a lengyel emigrációval is kapcsolatban van, meg miért ír a Benjamin Franklinnek egy levelet, úgyhogy Washington nem nézte jó szemmel Kovácsnak a múltját, és ezért van az, hogy inkább a lengyel ezredesre bízza az amerikai lovas hadsereg megszervezését. Kovács Mihály nagyon-nagyon kiemelkedik a magyar huszárság történetében, már csak azért is, mert mi Magyarországon őt az amerikai lovas hadsereg megteremtőjének is tekintjük, ami csak egy féligasság, mert azért voltak ott mások is, maguk az amerikaiak is úgy gondolták, hogy nem csak Kovácsra kell ezt bízni. Kovács Mihály társa, akivel egy nagyon jó ismerettség mondható, Kázmiás Pulaszki, lengyel ezredes, ő ismertebb egy kicsivel. Ugye róla is nevezik el a légiót is, Pulaszki légió. Gyakorlatilag rábízzák valójában magának a lovas egységnek a vezetését, de Kovács Mihály az, aki konkrétan a kiképzést elvégzi, a szabályzatokat megírja, tehát ő az, aki az alapot megteremti. A csatákban viszont Pulaszki az, aki vezeti ezt az egységet, amit azért ne túlozzuk el, nagyon szépen hangzik ez a dolog, hogy van egy ilyen egység, amit egy lengyel és egy magyar is vezet gyakorlatilag, de ez egy nagyon kezdetleges kis egység, egy ilyen 160 főből áll, de úgy, hogy van neki gyalogsága is. És ez a kezdete gyakorlatilag az amerikai lovas hadseregnek.
Van-e Washingtonnak egyéb oka is arra, hogy Kovács Mihálytól esetleg tartson, vagy gyanúsnak találja? Szolgáltat-e okot arra Kovács Mihály?
Tevékenységével semmiféleképpen az, hogy nem beszéli ő se a nyelvet, egyébként maga Polanszki se beszéli jól az angol nyelvet.
Végső István, történész, levéltáros.
Ez egy nagyon vegyes társaság is, ez a légió, ez az első lovas egysége a későbbi Amerika Egyesült Államoknak, mindenféle nációk Európából. Washington egy kicsit mindig gyanúsan tekint erre az egész egységre. A kongresszus megszavazza, hogy ez működhet, megszavazza a parancsnoki tisztséget, megszavazza azt, hogy a Kovács Mihály ezredes írja meg ezeket a szabályzatokat, ő legyen a kiképző tisztát, úgyhogy ilyen szempontból szorul háttérbe gyakorlatilag Kovács Mihály, hogy Washington nem igazán hisz neki, nem igazán érti az ő múltját, hogy lehet ő Habsburg birodalom alatt valójából a szabadság harcosa. A lengyeleket érti, mert ők ugye el vannak nyomva. Őnáluk világos a képlet.
Méghozzá úgy világos a képlet, hogy a lengyelek három európai nagyhatalom folyamatos, akkor már mondhatjuk, hogy folyamatos szorításában élnek.
És ez a három nagy hatalom, az oroszok, a poroszok, illetve maguk a Habsburgok is, és ilyen szempontból világos, mindenki számára világos, értik Amerikába. A franciákat is értik ilyen szempontból, akkor még Amerikába harcolnak ugye a királyság ellen, és ugye maguk az amerikaiak is a királyság ellen harcolnak. De az, hogy Kovács Mihály a porosz király szolgálatában harcol egy másik királya szemben, az nem a függetlenségről szól. Egy kicsit úgy is tekintenek rá, mint egy zsoldosra.
Ettől függetlenül lehetőséget kap. Mennyiben él ezzel a lehetőséggel?
Én azt gondolom, hogy nagyon. 1777 tavaszán érkezik meg Bostonba, és onnantól kezdve folyamatos vezénylés alatt áll ugye ez az egység is, aminek nagyon szép vörös zászlója van. A mai napig is újra varják, különböző emléktáblavatásoknál is felbukkannak ezek a kicsi kis vörös zászlók. Megkezdődik a vezénylés, olyan csatában is harcolnak, ahol vereséget szenvednek, olyan csatában is harcolnak, ahol győzelmeket aratnak, de pont azért, mert a brit is úgy gondolják, hogy nem alkalmas az amerikai terep a lovasság bevetésére, ezért aztán komoly eredményeket lehet elérni ezzel, hiszen összezavarják ezáltal a gyalogságot, gyorsabban tudnak átcsoportosítani erőket ezáltal az amerikaiak, és hát Charleston is úgy készül, hogy igazából esélye nincsen a város lakosságának, meg az ott állomásozó amerikai alakulatnak, hogy megvédjék azt egyébként akkoriban egy nagyon-nagyon fontos település Dél-Karolinában, gazdaságilag is. Az gyakorlatilag akkor a délnek az egyik legfontosabb kikötő városa, a leggazdagabb emberek ott élnek, tehát hogyha az elvész, akkor gyakorlatilag a dél elvész. Nem véletlenül vezényelnek oda minél több egységet, és az északiak, Washington pont ezért is rögtön oda vezényli, mert ez egy gyorsan mozgatható, gyakorlatilag szabad csapat Kovács Mihály egysége, és így kerül 1779 tavaszán Kovács Mihály Dél-Karolinába, Charleston védelmébe. Azt azért tudni kell, hogy előtte két hónappal még majdnem tripla annyian voltak egyébként abban a lovas szabad csapatban, de mire leérnek, addigra megfeleződik.
Vajon miért?
Hát a fegyelmezetlenség miatt leginkább. Főleg a gyalogság az, amelyik nem jól viseli, illetve hát nyilván ők azért lassabban is tudnak mozogni. A lovasokat azért maga Kovács Mihály egyébként összetartja, tehát pont ezért ő egy ilyen nagyon fontos személy, mert én azt gondolom, hogy őre mindenféleképpen hallgathattak a katonái, mert érezték, biztos kezekben vannak, akkor ő már ugye 50 év fölött van. Tehát egy tapasztalt katona.
Vannak-e arról információk, hogy az Egyesült Államokban hogyan nézett ki egy kiképzői tevékenység? Vagy konkrétan ennek a bizonyos, mint már tudjuk azóta, az amerikai hadsereg lovas alakulatainak a kezdetét jelentő egységnek a kiképzése? És ebben Kovács Mihálynak milyen szerepe volt?
Ez elég egyértelmű, hogy nyilván az, aki a lovasságban jelentkezett, annak már volt valamiféle előképzettsége ennek kapcsán.
Emberünknek kétféle képzettsége is lehetett, a Habsburg birodalmi hadsereg, illetve a porosz király hadserege. Európa két jó felkészültségű hadseregéről van szó.
Azt tudjuk, hogy van egy nagyon ellentmondásos adatunk, amit főleg Pulaszki lengyel ezredes állít, hogy maga Kovács Mihály már a Habsburg birodalomban is kiképző tiszt. Pulaszki konkrétan a szepességet jelöli meg. Nem is biztos, hogy annyira elrugaszkodott vélemény, hogyha azt vesszük, hogy Kovács Mihály valóban Sárosból házasodik. Elképzelhető, hogy azon a területen ő valóban mozgott, tehát volt egyfajta elképzelése szerintem, és ennek a háttértudásnak is köszönhető, azt gondolom, hogy Kovács Mihály szívesen is vállalta, hogy akkor jó, akkor nem ő fogja ezt a lovas egységet vezetni, bár azt gondolom, hogy ő ezért kezdte magát ajánlgatni, hogy amit a poroszoknál csinált, tud egy szabad csapatot vezetni, de amikor látta, hogy van egyfajta komoly bizalmatlanság, főleg George Washington részéről, akkor ez volt a második opció, hogy ezt felajánlja, hogy akkor rendben, akkor ő kiképző lesz, és Pulaski legyen a szabad csapatnak a parancsnoka.
Miképpen működött ez a Pulaski és Kovács Mihály ezredesek által vezényelt amerikai alakulat?
Egyértelmű volt, hogy kellenek kisegítő erők ez a lovassághoz, hiszen a terep mai napig nem alkalmas. Nem véletlen az, hogy például az amerikai polgárháborúban nem igazán vetik be a lovasságot, tehát ott is elsősorban a gyalogság és a tüzérség az, ami bevethető a terepnek. Én is most így helyben is megismerhettem. Ott is egyértelmű volt, hogy a lovasságnak nem sok keresnivalója van itt.
Azzal együtt, hogy a hadtudományok főszabályként hozzák azt, hogy a háborúkban a döntő erő a gyalogság.
Egyértelműen, és ezért is kellett magának a lovas hadseregnek is, hogy legyen ilyen egysége. Majdnem, hogy azt mondanám, hogy azért is szervezik meg így Kovács Mihályék, hogy legyen gyalogság, mert hogy elsősorban a washingtoniak abba hisznek, hogy itt most vagy tüzérséget alkalmazunk, vagy pedig egy ilyen verekedős, összecsapásos, testközeli harcokban tudunk előnyomulni. És ebbe hisznek a britek is. Tehát, hogy nekik is nagyon kevés lovas egységük van a kontinensen, és ők is ebbe hisznek, vagy tüzérség, vagy egy ilyen közelharc, és akkor el fog dőlni a csata. Tehát valaki biztos, hogy meg fog futni előbb-utóbb.
Hogyan alakul ennek a Pulaski és Kovács Mihály által vezetett egységnek a sorsa? Majd, hogy nem a működés legelején hatalmas csatába kerülnek, Charlestonnál, Dél-Karolina.
A keleti parton, az északi területen is már vannak csaták, de a legnagyobb csata valóban, meg a legnagyobb megmérettetés itt vár rájuk. Tehát, hogyha ezt elveszítik, akkor dél elvész egyértelműen. 1779. május 8-án érkezik be ez a Pulaski légió Charlestonhoz. Nincs nagy megkönnyebbülés a charlestoniakban, tehát látják azt, hogy hát ez egy ilyen szedetvetett kis 160 fős egység, hogy fognak ezek minket megvédeni? És pont arra jó egyébként, hogy elterelő hadműveleteket is tudnak végezni, pont azzal, mert hogy gyorsan mozognak, délről északra tudnak komoly manővereket véghez vinni, és maguk a britek is egy kicsit megzavarodnak ebbe, hogy hogy fogják akkor ők végrehajtani a városnak az egyértelmű elfoglalását. Az amerikaiak követnek el hibákat, tehát például egyértelmű, hogy magukat a tengerjáró hajóikat nem tudják megvédeni, ahhoz túlságosan jó a brit flotta, ami megjelenik, de ezeket nem süllyesztik el. Sikerül olyan manővereket végrehajtani, ami tényleg összezavarja a britteket. És ez az egyik ilyen manőver, hogy észak felől jelenik meg a Pulaski féle légió Kovács Mihály vezetésével, tehát nincs ott a lengyel ezredes, tehát ezt rá meri bízni Kovács Mihályra, és ott van egy komoly támadás. Ennek a területnek egyébként, hogy ez hol történt, ennek van egy komoly vitája, mert hát ez ugye sajnálatos módon, ez Kovács Mihály halálának is a helyszíne.
A lengyel Pulaski ezredes 1778 márciusában 68 lovasból és 200 gyalogosból álló légió szervezésére kapott engedélyt a kongresszustól. A légió toborzásában, szervezésében Kovács Mihály már mint ezredes jelentős szerepet játszott. Toborzási nehézségek, váratlan rajtaütés okozta veszteségek, kényelmetlen téli szállás jellemezte az elkövetkezendő időszakot, amikor a távol levő Pulaski helyett kizárólagosan Kovács intézte a légió ügyeit. 1779 tavaszán az amerikai hadvezetés a légiót a Dél-Karolina fővárosát Charlestont fenyegető angol hadsereg ellen rendelte. Május 11-én megtörtént az első összecsapás. Kovács Mihály ezredest halálos lövés érte. Nem világos, hogy a légió gyalogságának vagy lovasságának élén-e. Hősi halálával Kovács Mihály beváltotta az 1777 elején Benjamin Franklinnek írott levelében tett fogadalmát. Hűség a halálig. Írta Urbán Aladár történész a Századok című folyóirat 1983. évi 6. számában, amelyben ismertette a pókapivni Aladár adatait is felhasználó Zahar József történész 1982-ben megjelent könyvét, melynek címe Kovács Mihály ezredes élete.
Nincs meg a sírja, nem bajtársi a Kovács Mihály temetése, a britek temetik el, és sajnálatos módon csak sokkal később kezdik el felderíteni, hogy hol is temethették el.
Részlet Pókapivni Aladár írásából. Nagy Magyarország, Budapest, 1939. május 15-e. A magyar Kovács Mihály hősi halálából az amerikai magyarságra háromló örökség erkölcsi értéke felbecsülhetetlen. Amikor tehát az amerikai magyarság Kovács Mihály ezredes emlékezetét ünnepli és hősi halálát méltatja, akkor saját magát értékeli és emeli fel, mert Kovács Mihályra minden magyar, minden időkben büszke lehet.
Volt egy kisfiú, aki később Charleston orvosa lesz. Ő az, aki esküszik arra, hogy tudja, hogy a Huger Street környékén volt ez a sír. Ide teszi mindenki a mai napig is a Kovács Mihály halálának a helyét. Most voltak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy egy pár utcával lehet, hogy lejjebb volt ez az esemény. Én azt gondolom, hogy a Huger Street, illetve a Hampton Park az Kovács Mihály halálának a helyszíne. Ebbe az elterelő manőverbe Kovács nem hazudtolja meg önmagát, jó huszár az egysége élére áll, halálos lőtt sebet kap. Azt kell tudni, hogy az amerikai hadsereg akkor kezdetlegesebb puskákkal van felszerelve, mint a brit. Előtöltős puskákkal, míg a britek hátultöltős sokkal gyorsabban fel lehetett tölteni, ilyen puskákkal vannak felszerelve, tehát nagyon gyorsan a gyalogság tud reagálni ezekre a lovas manőverekre is. Ennek ellenére maga a csata végül úgy dől el, hogy maguk a britek inkább visszavonulnak, mert látják azt, hogy ezzel nem fognak ők bírni, hogy nekik mindig mindent le kell reagálniuk, inkább visszavonulnak, és egy másik döntő csatában kezdenek el gondolkozni Georgia állam területén. Charleston megmenekülése attól, hogy a britek elfoglalják, ez gyakorlatilag megmenti a déli részeket, hiszen az egyik legnagyobb kikötővárosról van szó, a leggazdagabb városról, gyakorlatilag dél fővárosáról beszélünk, az akkori államnak a fővárosáról. Ilyen szempontból egy nagyon döntő csata, és az, hogy ilyen önfeláldozóak ott a légiónak a katonái, többek között ugye Kovács Mihály is, egyértelmű, hogy eldöntötte a csatának a sorsát és a briteknek a visszavonulását.
1779. május 11-e a Charlestoni csata Dél-Karolinában. Kovács Mihály halála. Tudjuk, hogy Kovács Mihályra ott helyben nemzedékek óta emlékeznek. Gyakorlatilag a halála óta. De Magyarországon feledésbe merült. Hosszú időre, és vajon feledésbe merült-e az amerikai függetlenségi háború történetében? Vagy megemlékeznek róla?
Pont azért, mert ilyen viszonylag rövid ideig harcol ő, tehát 2 éven keresztül szolgál az amerikai hadseregbe. Van is kultusza, meg nincs is kultusza. Bocsánatom, egyértelműen van kultusza. Az ottani hadi akadémia a gyakorlóterét is elnevezi róla, mert pontosan tudják, hogy ez egy nagyon fontos ember volt.
Végső István, történész, levéltáros.
Nyilván az amerikai hadsereg történetében ő egy kiemelt személy. Nem biztos, hogy tudják, hogy milyen nemzetiségű, tehát én olvastam olyan forrást is, ahol hollandnak, lengyelnek is írják. Nem is tudják leírni a nevét.
De a tetteiben biztosak.
A tetteiben biztosak. Egészen 1925-ig a magyar közvélemény szinte semmit nem tud erről az emberről. Pivány Jenőnek, az amerikai magyar történelmi kapcsolatok egyik fáradhatatlan kutatójának köszönhető, és ő cikkez először az amerikai magyar névszavában, hogy egyébként volt egy ilyen Jászkun huszárember, és hogy erről nem is tud a közvélemény. És innentől kezdve kezdődik meg ennek a kutatása, Póka Pivényi Aladár és Zakar József, és később egy washingtoni református lelkész Vasvári Ödönnek köszönhető az, hogy egyre többet tudunk Kovács Mihály múltjáról, vannak hazai kutatások, vannak amerikai kutatások. Amerikában is annyira kevés minden maradt fönt, hogy gyakorlatilag ilyen kis cetliket, ahol rá van írva az ő neve, azt úgy számon tartják. A Benjamin Franklinnek írt levele, amit 1777-ben írt és felajánlotta a szolgálatait, az például a Philadelphiai Filozófiai Társaság őrzi.
A Karcagi Kovács Mihály Társaság és a Karcagi Múzeum ébren tartja az amerikai függetlenségi háború hősi halottja Kovács Mihály ezredes emlékét. Pintér Zoltán Árpád pedig a 21. században is kutatója a Jászkun huszár életének.
Az amerikaiak nagyon megőrizték az ő emlékezetét, és amikor visszajön a Szent Korona egyébként Magyarországra 1978. januárjában, akkor állítólag az amerikai küldöttségnek van egy ilyen kívánsága, hogy ők szeretnék a Kovács Mihálynak valami emléktábláját vagy szobrát megkoszorúzni, mert biztos, hogy Magyarországon is számon tartják, és akkor nagyon nagy zavarban van Karcag. Ott egyébként az 1920-as években alakul Kovács Mihály Társaság, mert felfedezik maguknak azért a jászkunok is Karcagon. Tehát 1978. januárjában a társaság, meg akkor ott